Szóval mielőtt belemélyedünk a témába, én szeretném itt röviden elmondani azért kezdésként, hogy semmiképpen nem akarnám összehasonlítani a 2026. augusztus magyarországi helyzetet a 2022. februáris azt követő kárpátaljai, ukrajnai helyzettel. Csupán eszembe jutottatok az elmúlt napokban, hogy ki az, aki az elmúlt időszakból legtöbb tapasztalattal rendelkezik, és ezt magyar anyanyelvűként el tudná az Európa Rádió hallgatóinak mondani, és így jutottál eszembe, hogy azért Ukrajnában, Kárpátalján elég hosszú áramszünetek voltak, vannak-e, azt majd mondd el, légy szíves, az orosz-ukrán háború nyomán, és hogy néhány tippet mondj nekünk, hogy hogy lehet ezeket átvészelni. Most Magyarországon még nincsenek húzamosabb áramszünetek, de az, hogy meg kell próbálnunk spórolni az árammal, szerintem ahhoz lehetnek jó ötleteid. De akkor egy ilyen aktuális dolog, vannak még áramszünetek, vagy stabilizálódott a helyzet Ukrajnában?
Ezt ugye 4 év árnyékában nem tudjuk kijelenteni azt, hogy vannak-e még áramszünetek, vagy nincsenek. Hát jelen pillanatban most nincsenek, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy már délután, vagy éppen holnap reggelre arra kelünk, hogy már lesznek. Illetve lehet, 2 hét már úgy fogunk beszélgetni, hogy már voltak. Úgyhogy nálunk ez egy ilyen folyamatosan a levegőben lévő dolog. Tényleg perceken, órákon belül ez megtörtént, és ez változhat. Egy biztos, hogy minden változik a villanyszolgáltatás tekintetében, hogy amire éppen számolsz, az általában nem szokott meglenni, de most elmondhatjuk, hogy lassan néhány hete elég stabilan működik a villany ellátottságunk. Ez egyébként tényleg elég stabil mostanság, úgyhogy elmondhatjuk bőszen, hogy pár hetünk teljesen biztonságban telik a villany ellátottság területén. Egyébként a napelemeknek a meglét az nagyon sokat segít a nyári időszakban szinte minden európai országban.
És akkor egy nagy ugrás, amikor, és ez lehet, hogy nehéz kérdés, de hát az emlékeidben kellene egy kicsit visszamenni, tehát amikor arról beszélünk, hogy elindult ez a háború, és hogyan érintett benneteket, akkor sokszor lelki dolgokról beszélünk, de azt vissza tudod-e idézni, hogy azt a fizikai érzést, hogy oké, én itthon maradtam a családommal, nekem itt van feladatom, és akkor jön, ami jön, és például jön ez az áramszünet dolog, hogy ezt az érzést, hogy ezzel meg kell küzdeni, ezt vissza tudod idézni, az első félelmet, meglepettséget, hogy most akkor lehet, hogy nem lesz egy napig áram, hogy akkor erre be kell rendezkednem? Ez hogy érintett téged?
Én azt gondolom, hogy az embernek az élete során a megtapasztaláson alapuló életérzés rengeteg emberi tulajdonságot művel ki benne Isten kegyelméből. Például akkor kért, hogy mi gyerekkorunkban így nőltünk, hogy a 90-es években, amikor épp folyamatában van a rendszerváltás, akkor gyakorlatilag ugye úgy nőtt fel generáció, és úgy jelent meg generáció, hogy napokra eltűnt a villanyszolgáltató, pontosabban órákra eltűnt a csúcs időben, amikor az ember hazamegy, akkor sötétben ment haza, sötétben gyertya mellett összebújva tette a több generáció azt, amit tennie kellett, édesanyám, ha nem volt gázos bananunk, mert ha volt is rá pénzünk, akkor nagyon nehezen lehetett beszerezni, hónapot kellett rávárni, akkor a kályhán a spórban főzte a vacsorát, édesapám a gyertya mellett olvasta az újságot, mi a gyertya mellett egy kis asztalon tanultunk a házi feladattal, és igazából mi ezt egy szobában tettük meg, és valakinek be kellett menni valamelyik szobába, elég nagy házunk volt, ha be kellett menni valamelyik szobába, akkor gyertya fénnyel mentünk be óvatosan, hogy el ne vágódjunk és ne égessük fel a házunkat. Mármint, hogy mi ebben azért már szereztünk megtapasztalásokat gyermekkorunkban, és nekünk ez a fajta nincs villany, hát mi ebben nőttünk. És nagyon sokat tanulva a szüleinktől, a nagyszüleinktől a kárpátai életérzéshez hozzátartozik az, hogy ezt én ma elmondhatom, hogy szerencse, hogy mondjuk nem a Magyarország szívében, vagy éppen egy német ország területén nőttem fel gyermekként. És nem ott szívtam magamba az élethez szükséges dolgokat, hanem itt Kárpátalján. És nekünk ez a fajta kiszámíthatatlanság, hogy nincs, nem kell tervezni 5-6 évre, én nem tudom azt, én sose tudtam azt, hogy én mennyit fogok keresni, majd 2 év múlva mit fogok vásárolni 4 év múlva, mert tudatosan nem is engedtem meg magamnak, hogy ellenkezőleg a nyugati társadalomban lévő emberekkel, akár Magyarországon is ugyanezt az életérzés azért lehetett tapasztalni, bár nem úgy érezték, hogy nekik jó, de mégis tervezhető volt ahhoz képest az életük. Mi ezt nem engedtük meg magunknak, hogy tervezetten tervezzük a jövőnket. Mi a kárpátaljai életérzéshez hozzátartozik az, hogy az itt élő emberek azok a jelenben élnek, a jelenért hálásak, és a jövőt pedig egyfajta nyitott könyvként kezelik, és a minden változhat életérzést használják, és mondjuk egy német vállalkozó Kárpátalján az első két évben csődbe menne, mert egyszerűen a kiszámíthatatlanságnak az életérzése, az a tényező, hogy minden változik, az egy óriási erőt bír, és az élet minden területén, legyen vállalkozás, magánember, család, bármilyen területén, ez teljesen átírja a szabályokat, és mi ebben növekedve így éljük az életünket, és szerencsénk ez, mert ez a fajta tudás, ez a fajta hozzáállás az élethez kibekkeli az ilyen életérzéseket, hogy nem lesz villany. Hát ha nem lesz villany, akkor a szüleink, a nagyszüleink elmondták, hogy nekik sokkal rosszabb volt, és én gyerekkoromban emlékszem, milyen az, amikor nem volt villany. Úgyhogy ez a fajta nagy rácsodálkozás az élet ilyen jellegű drasztikus változására annyira nem ütött agyon, mint hogyha egy ideális életben, egy tervezhető világban éltünk volna. Emlékszem, amikor én 26 évesen elkezdtem vállalkozni, akkor elkezdtem számolgatni, és gyorsan meg is állítottam ezt a matematikai vonalat, mert mondtam, hogy nem, ilyet nem csinálunk, mert hogyha nem ez lesz, akkor csalódott leszek, és persze jött azóta háromszor mentünk csődbe gazdaságilag, úgyhogy szerencsére nem tekintünk a jövőbe, csak a jelenben teszünk azért, hogy a jövő egy fokkal jobb legyen. Mármint, hogy nekünk ez a nagy orbacsapás, hogy nem lesz villany, ez talán azért az itt maradtaknak, az itt élőknek azért mégsem volt annyira drasztikus életérzés, mint azoknak, akik mondjuk sose láttak ilyet, vagy nem is hallottak a szüleiktől ilyet. Hát viszont az bizonyos, hogy amikor télen történik a sötétség, akkor azért necces, mert ugye hát sötét van, kiskorú gyermekek nem igazán tapasztalták ezt még, és ugye nem lát A-tól A pontból a B pontba. Gondolj bele, hogy ültök a nappaliban, és akkor egyik pillanatról a másikra zsúgy, teljes sötétség van, és ugye régen elő voltak készítve, tudom mai napig, hogy édesanyám nem még szobában, még fiúkban van a gyufagyertya, és ez mai napig egyébként eltelt 30 év, az mai napig ott van a gyufagyertya, mai napig édesanyám, hogyha megy valahol, mindig visz magával a gyufagyertyát, ugye ez a háborús időszakban átalakult akkumulátoros lámpává, mai napig, ha eljön hozzánk, akkor mai napig hozza magával, de most voltunk éppen nyaralni, és oda is hozta magával az akkumulátoros lámpáját, mert megtapasztaláson alapuló tudás azt igényelte, hogy ezt mindenképpen tegyük be, mert szükség lehet rá. Úgyhogy amikor elmegy a villany, akkor korom sötét van a házban, és akkor az első időszakban rá kellett jönnünk, hogy erre fel kell készülnünk. Ilyenkor jelentek meg az akkumulátoros fejlámpák, kézilámpák, mindenféle világító eszköz, hogy egyáltalán magát a világítást oldjuk meg, de hát ugye nagyon sok része van, beszélgetünk erről is.
Hát akkor a lelki részét értjük, hogy azért nem estetek kétségbe, meg volt hova nyúlni, de amit elkezdtél mondani tulajdonképpen, az viszont már egy ilyen technikai különbség, hogy akkor nem a, most 2022 után nem a gyertya és mondjuk a petróleumlámpa volt ez az eszköz, hanem a technikai fejlődést azért ügyesen kihasználtátok, tehát akkumulátoros lámpák feltételezem, meg akkumulátorok, meg elemben eltárolható, tölthető elemek, meg ilyesmi kerültek előtérbe, gondolom. Mondasz erről egy-két szót?
Mondom, hogy mi van otthon, és akkor talán az otthoni technikai fejlődés vegyük végig. Hát ugye első körben a világítás a legfontosabb. Ha télen az a baj, hogyha most délután 4 órán keresztül nem lesz villany, akkor délután 4-től 8-ig ma kimész, és gyönyörű szépen az ablakon befüsüt a fény, és igazából nincsen gond a mozgásoddal. De a télen, tegyük fel, télen van ugyanez, akkor korom sötétben ülsz a legfontosabb 4 órán belül a házban. Ezért akkumulátoros lámpákat szereztünk be, szinte minden család minden tagjának, vagy minden szobában legalább 3-4 órán keresztül működő akkumulátoros lámpákat, ha nem, akkor ezeket kettesével próbáltuk megoldani. A másik megoldás az autóakkumulátoroknak a beszerelése. Ugye ez a következő lépés volt, amikor rájöttünk, hogy a jól drágán megvásárolt, 4-szer annyiba került egy akkumulátoros lámpa, mint korábban. A jól drágán megvásárolt akkumulátoros lámpa igazából ez nem is annyira bírja, mint ami rá van írva. Akkor elővettük az autóban lévő akkumulátort, amit hogyha ráteszünk egy megfelelő mennyiségű LED lámpát, akkor valamiféle fényt ad a ház legfontosabb artériáiban, és így aztán legalább nem ülsz sötétben. Aztán a következő szintje, amikor rájössz arra, hogy az akkumulátort lehet 220-osítani, egy úgynevezett inverternek a beszerzése révén, ebből sokféle van, az egyik ilyen, ami az olcsó variáció, az pedig úgy néz ki, hogy egyszerűen rákapcsolod a két sarut az akkumulátorra, és ezáltal ideig, óráig egyfajta 220-as kimenetet kapsz az akkumulátoron keresztül, az inverter biztosítja neked ezt a áramátdolgozást, és ezekkel tudsz gyakorlatilag egy tévét, egy internetet, egy szobai lámpát működtetni órákon keresztül. És ugye ennek a következő variáció, amikor már olyat vásárolsz, ami jóval többbe kerül, amely meg fel is tölti magát, mikor megjön az áram, mert hogy elég kellemetlen, hogy az akkumulátort leveszed, akkor veszel egy akkumulátor töltőt, ami az áramkal, és akkor ugye kettőt külön helyszínen próbálod töltegetni, de van már olyan, ami nekünk is van, amely gyakorlatilag az akkumulátor töltőként is üzemel, amikor van áram, akkor tölti az aksit, amikor nincs, akkor pedig egyfajta 220-as forrásként biztosítja az áramot, vagy az villanygítás valamit a házon belül. A következő az, amikor már nagyon tehető is vagy, és már belenyúlsz a lecsóba, és rájössz arra, hogy ez nem ideig, óráig fog menni. Ez az úgynevezett agregátor beszerzése, mindenki az generátornak hívjuk. A generátor beszerzése, az agregátor beszerzése. Hát ugye nagy probléma, hogy télen a fűtés is elmegy, amely általában az elektromos részegységek miatt történik. Meg a kazánok bár gázzal működnek, de mégis van benne egy elektromos rész, illetve a szivattyú, amit pörgetni kell, hogy a házban a víz az megmozduljon. És ehhez egyébként szinuszos, ezt már megtanultuk 4 éve, szinuszos invertert kell beszerezni, hogy ezt egyébként valamilyen, vagy szinuszos agregátort, ami ezt biztosíthatni tudja, mert ez az áramfajta, vagy áramtípus, rezgés típus sem megfelelő, akkor igazából hiába van, de nem fog működni. Úgyhogy azt is csináltuk, ha valakinek a téli időszakban nem volt ilyen jellegű eszköz, akkor elvittük egyiktől a másikba, hogy ott én vittem munkatársamnak a szinuszos inverteres akkumulátoromat, hogy kicsit a két gyerekre jobban fel tudja fűteni a házat, mert nekünk éppen sikerült megoldanunk egy agregátorral ugyanezt a problémát. Úgyhogy az agregátor a következő szint, és ugye az agregátornak van olyan variációja, amikor ezt már gázos reduktorral szerelik fel, ugye a házakban benne van a gáz, és ezzel a gázos reduktorral egyébként méregdrága üzemanyagot lehet mentesíteni, és akkor becsatlakoztatjátok, és akkor az agregátoron keresztül látja el a lakásnak az áram ellátását, erre van egy külön technika, viszont ami fontos, hogy ilyen nagyon intim kérdés, hogy nincs sok pénzed, nem veszel nagy agregátort, mert ugye az drága, illetve ha sok pénzed van és nagy agregátort veszel, akkor az meg nagyon sokat fogyaszt. Úgyhogy rájöttünk arra, hogy azért a szivattyú üzemelése, a mikro, illetve a vízforraló üzemeltetése, vagy éppen az elektromos boiler üzemeltetése a világ legdrágább és legterhelőbb dolga, úgyhogy ezt próbáltuk nagyon okosan ideig, óráig hasznosítani, azaz egyszerre fürdött a család, csak tussolt a család, és nagyon figyeltünk arra, hogy a véletlenül se kapcsoljon be mondjuk egy szivattyú akkor, amikor éppen bekapcsoltad a mikrót, mert abban a 2 percben levágja az agregátort és kikapcsol. Mármint, hogy nagyon összetett dolgok, ezek halmozottan működnek, az agregátor után pedig vannak az úgynevezett napelemes inverteres megoldások, és ennek a folyamatnak a csúcsa, és aztán rájöttél, aki tehette, az beszerzett egy napelemes ipari akkumulátorszettet, amely gyakorlatilag ideig, óráig próbálja a háznak a teljes autonóm ellátottságát biztosítani. Hát ez ennek az íve, úgyhogy technikailag ez így nézett ki, és azt hozzátenném érdekességképpen, hogy az volt meghökkentőbb, hogy ugye Kárpátalján a férfiak hiánya jellemző, hogy az óvodában a fiatal, 30 éves, nagyon csinos, szoliba és ilyen helyekre járt anyuka arról beszél a másik ugyanilyen fiatalos, csinos és ápolt anyukával, hogy hogyan kell az agregátorra a gázreduktort felszerelni. És én ott álltam és hallgattam, hogy Teremtő Istenem, van a világon még egy olyan hely, ahol egy óvodában 2-30-as korában járó fiatal csinos hölgy arról beszél a férj hiányában, hogy hogyan kell az agregátort reduktorral ellátni. Hát ilyen eltérzésekkel találkozunk.
És akkor ebbe a beszélgetésbe Birta Zoltánnak meg kellett szólalni a megoldással, aki láthatólag képben van a témában, mert 5 perc erről beszéltél nekünk, vagy nem is volt rá szükség, mert a hölgyek megoldották.
Én ott hallottam másodjára arról, hogy lehet agregátorhoz reduktort, gázreduktort szerelni, úgyhogy én is csak hallgattam és jegyzeteltem, hogy most tényleg van ilyen, hogy ezt a hölgyektől fogom meghallani, és ugyanolyan szép autóba szálltak be, mint amit a rádióhallgatók tesznek az Európa Rádión keresztül. Pont olyan millió, vagy gyönyörű szép, éppen mentek edzésre, fitnessklubban, hát ugye nagyon izgalmas volt a millió, hogy nem arról beszélgettek, hogy éppen hogy mit fognak főzni ma, hanem arról, hogy hogyan kell ezt a technikai malőrt férfi híján megoldani.
Amit egyébként mondasz erről, az jut eszembe, hogy a Kárpátalján tényleg minden más volt ebben az időszakban, meg nyilván most is, és hogy például hallottam egy beszélgetést a Beregszászi Színház vezetőjével, és ő mondta, hogy szintén a férfiak hián nők játsszák a férfiak szerepét például. Tehát minden helyen megpróbáltatok alkalmazkodni mindehhez. De ez csak egy nagy zárójel. Az a napelemes rendszer, amit az előbb mondtál itt a csúcsának, a technikának, ezt jól értem, hogy ez úgy működik, hogy egy saját akkumulátorban menti el az áramot. Ez ugye, ha ez így van, akkor ez nagy különbség a Magyarországon elérhető rendszerekhez képest, mert itt be kell kötni a hálózatba, és nem magadnak tárolod el az áramot, hanem beadod a közösbe, és azt használja, akinek éppen szüksége van rá. Jól értem a kettő közötti különbséget?
Igen, ez egy óriási különbség a kettő rendszer között. Az egyik egyébként nálunk is elterjedt, mert azért békeidőben mi is próbáltunk ebből energiaforrás, illetve egyfajta gazdasági beruházásként értelmezni ezt a dolgot. És amikor megjött a villany lekapcsolás, meg hallottunk, hogy az meg fog történni, akkor ezek az emberek nagyon nyugodtak voltak, hogy figyelj, van 35 kilovatnyi napelem felpakolva, hát nálunk nem lesz gond. És az az egyetlen egy zárójeles probléma ezzel a rendszerrel, hogy először említettünk, hogy igazából ez akkor működik, ha van a hálózatban villany. Ha a hálózat le van kapcsolva, akkor a napelemes rendszer hiába hatalmas, és hiába rengeteget termel, fizikailag nem ad lehetőséget arra, hogy ezt hozzá tudjál jutni, és ha lekapcsolják a hálózatot, akkor ez is le van kapcsolva. Na, ugye, amiről én beszélek, az pedig az autonóm rendszer, egy sokkal kisebb teljesítményű 5-5,5 kW-os rendszerekről beszélünk, bár én rádiós vagyok, és nem vagyok elektromos mérnök, de azért ezt megtanultuk, 5,5 kW-os napelemekről beszélünk, aminek van háztartásonként egy 6-8 kW-os inverter, és igazából, hogyha ez az inverter tud egy olyan megoldás, hogy amikor van áram, akkor az áramot használja, másodlagosan használja például a napelemet, vagy éppen fordítva, amikor van napelem forrás, azaz éppen süt a nap, akkor azt használja bevétel inputként, amikor a napelem kevesebb lesz, jön egy felhő, vagy éppen eltűnik, akkor átáll hálózatra, ha meg nincsen hálózat, akkor pedig automatikusan az alatta lévő akkumulátorra tud átállni, és így igazából három forrásból biztosítja a te 24 órás ellátottságodat. Ennek sok variációja van, de azért a különbség a kettő között, hogy amikor lekapcsolják a hálózatot, ez automatikusan a napelem kontra akkumulátor forrásokkal próbál téged ellátni árammal. Itt ugye nagy kérdés, hogy valaki 5 kW-os napelem forrás tesz fel, és van hozzá egy 6 kW-os invertere, akkor a házban lévő egyszerre működőképes eszközöknek az összterhelése nem lehet több, mint mondjuk 5,5 kW, vagy éppen közel 6, mert ugye automatikusan leveri az egész rendszert, és aztán kikapcsol minden. Ha mondjuk ezt egy házi asszony nagyon gyorsan meg tudja tenni, gondoljunk bele, hogy van egy szivattyunk, van egy vízforralónk, van egy forró vizet generáló elektromos boilerünk, és mondjuk megy mellette még egy-két hűtő, meg egy tévé, meg nem tudom, akkor ez egyszerre véletlenül bekapcsol, a szivattyú indításkor az legalább 2,5 kW áramot fogyaszt egy másodperc erejéig, vízforró és kb. Induláskor egy indító áramot kap, ami hatalmas terhelést ad, és ez egyszerűen puff, rögtön leveri ezt a kisebb teljesítményű 6 kW-os invertert, úgyhogy teljesen sötétség van. Na, de ezt a házi asszonyok megtanulták, hogy amikor megy a vízforraló, akkor nem engedünk vizet, mert a víznél bekapcsol a szivattyú, illetve a boilert pedig lehúzzuk, hogy napközben véletlenül se kezdje el tölteni magát, amikor nincs áram, mert ez is túlterheli a rendszert és leveri. Viszont megoldja nagyon sok esetben a ház teljes ellátását. Ez egy gyerekes, kisgyerekes család esetében azért télen a fűtését, nyáron a hűtését, és igazából sok minden mást is meg tud oldani. Sok esetben nagyon segít, hogy amikor elmegy a villany, akkor csak egy pici kattanás látsz a lámpákon, gyerekek kiabálták, hogy elment a villany, és akkor is kiabálták, amikor nem ment el, de ugye, akkor, hogy kattanás láttak a villanyon, akkor rögtön kiabálták, apa, elment a villany. De ez egy jó dolog, mert amikor ennek hiányában élnek ezek a gyerekek ugyanebben a házban, akkor sírva visítanak, hogy apa sötét van a házban, mit csináljunk.
Ide akartam egyébként egy pillanatra kiükadni, hogy a te gyerekeid, meg hát nyilván akik ugye az ismerőseid körében vannak, és beszélgettél családokkal, emberekkel, újságíró vagy, nyilván beszélgettél a munkád miatt is emberekkel, az új generáció, tehát aki a ti alattatok lévők, és nekik ez az első ilyen élményük. Ők hogyan alkalmazkodtak mindehez? Mondjuk te apaként megpróbáltad ezt valamiféle játékossággal felfogni, és mókát csinálni belőle, vagy inkább nagyon szigorúan vetted és tanítottad őket, vagy megnyugtatni próbáltad őket. Mi volt a te stratégiád, mire kiállt ez a saját, vagy összeállt ez a saját rendszeretek, meg gyakorlatotok, hogy akkor van akkumulátoros lámpa, meg napelem, meg ami nálatok éppen van?
Ez egy jó kérdés. Mi azért akarva akaratlanul, az én gyerekem az egyik háborúba született, a másik most született, hogy ő még frissebb, de ő még azért nem látja ennek a dolgait. A Hunor fiam 4 éves, ő már azért pont a kitörése után egy 2 hónappal látott napvilágot. Emlékszem, Ungváron született az ungvári megyei kórházban, és légiriadók közepette kellett levonulnunk, verték az ablak az ajtót, hogy légiriadó van, le kellett vonulnunk, és egy folyosón ott voltunk 30 csecsemő, újszülött, mondom, biztos ott van a többi között, nem fogom megkeresni, meg rengeteg anyuka, kismama, akik éppen várakoztak a szülésre, úgyhogy meghökkentő életérzésben született például Hunor fiam, aki azon gondolkoztam, Istenem, ebben a millióben életet hozzol a világra, biztosan tudod, hogy miért teszed, de köszönöm neked, hogy az így adatik meg nekünk, mert mégis élet jött erre a háborús vidékre, és ez azóta már jött még egy, de azóta meghökkentő, hogy ez az életérzés akkor nagy pánik kellős közepén, hogy teremtöm, ide születik egy gyermek, miért? De aztán rájöttem, hogy ennek így kell lenni, és jól van ez így. Mert minthogy azért Zoltán fiam, kik már lassan 10 éves, 9 éves múlt, ő ebben azért belenőtt, hogy látta, hallotta a híreket az osztálytársaitól, a korábban az óvodással barátaitól, hogy az belső információk mennek, és azért mi mesélünk a gyermekkorunkról, a nagyszülők élnek, és ők is mesélnek a múltról, azért próbáltuk őket röghöz kötni, hogy azért gyermekem, ez egyébként, amikor mi voltunk kicsik, akkor pont ilyen volt, sőt, akkor nem volt, csak említette az olajlámpát, olajlámpája annak volt, aki tudott beszerezni kanócot, illetve petrolt, hát nem volt mindenkinek meg, mi gyertyával csapattuk, és gyufával, mármint, hogy abban a korban is megvolt ez is, ez igazából az élet vele járó része. Mert hogyha napsütést nyáron, azt mondták régen az emberek, édesemben is ezt tanultam, fiam, nyáron legyen meleg. Mert ha télen lesz meleg, azért lehet panaszkodni, de nyáron kell, hogy meleg legyen. Télen pedig nagyon hidegnek kell lenni. És az így természetes, még akkor is, hogyha nagyon hideg van. Ebben a mondatban nagyon sok székelybölcsesség van, ha belegondolsz, pláne ebben a jelenben. Mert az ember felkészül arra, hogy nyáron meleg lesz, és nem lesz, mint a gyepet locsolni, nem lesz mivel hűteni magad, akkor ez egy természetes életérzésé válik, egy szükséges rossz, aminek meg kell lennie. De az ember úgy él, hogy ennek minden adatik, és minden jár, és minden természetszerűen éppen túlfogyasztás után vagyunk, ami július 30-ára esett, magyarul már hitelből élünk a Föld nevű bolygón, amit hogy az unokáink javait tesszük éppen meg. Mármint, hogyha ebben a millióban élünk, akkor viszont fájdalmasak ezek a dolgok, és mi a gyerekeinket úgy próbáljuk nevelni, hogy ne legyen nagy dödszerű, amikor az élet arcon vágja, hogy valami hiányzik a megszokottból. Nem teljesen könnyű ez, mert ma jó mód van, jó lét van, itt Kárpátalján is ahhoz képest, amiben sok esetben a mi generációnk nőtt ugyanezben a világban, millióban, viszont mindenképpen fontos, hogy ezt így beléjük, neveljük, vagy legalábbis megpróbáljuk átadni ezt az életérzést.
Csak az most vonatkozik a következő kérdésem a gyerekeitekre is, meg rátok is, úgy általában kárpátaljaiakra. Hogy az a helyzet, ami 22-ben elindult, és hosszú órákig tartó, félnapokig tartó, áramtalan időszakokat okozott, az adott egy extra tanulást arra, hogy kell megbecsülni, ami van, meg spórolni azzal, ami van, vagy úgy érzed, hogy amikor most több áram van, mint korábban, akkor lazítottatok ezeken a szokásokon, és nem tudom, már nem rándul görcsbe a gyomrod, hogyha égve marad egy lámpa valahol, vagy tudatosan figyeltek arra, hogy vigyázni arra, ami van, és itt most ugye átmehetünk arra, vagy ezt mindezt azért kérdezem, mert ugye most Magyarországon tulajdonképpen az történik, hogy van áram, csak azt kérik tőlünk, hogy amennyire tudjuk csökkentsük a fogyasztást, hogy stabil legyen a rendszer. Tehát itt látom a kettő közötti kapcsolatot, de a ti viselkedésetek az változott-e szerinted ebben a 4 évben?
Az, hogy Kárpátalján van ma villany, az egy nagyon nagy ajándék. Viszont az ország jelentős százalékában azért sokkal sűrűbben, nagy országról beszélünk, sokkal sűrűbben akad olyan régió, ahol nincs elég áram. Bár ez a spórolás, ez egy technikai kérdés, de azért mindenképpen sokszor hívjuk fel mi is a rádióhallgatók figyelmét arra, hogy azért ebben a csúcsidőben próbáljunk figyelni azokra, akiknek nem jut elég áram, és így aztán mi magunk is sokszor spórolunk, akkor is, hogyha van. Ebből kifolyólag azért jelentősen egyrészt elmozdultunk a napenergia felé, aki teheti, egy-két napelemet tesz, hogy a nap az itt van, és az süt, és akkor, ha süt, akkor van valami áramforrás. Ez mondjuk Magyarországon jogszabályozási kérdés, nem biztos, hogy ilyen könnyen kivitelezhető, itt meg azért anyagi kérdés, amely szintén nem egyszerű kérdés, de hogy egyrészt keressük a technikai megoldásokat arra, hogy kevesebbet, jobban és gazdaságosabban használjuk az energia, meglévő energiaforrásainkat, és azért kimondottan figyelünk arra, hogy én nekem otthon van locsoló rendszerem, de nem locsolom évek óta fület. Nem baj, ha elszárad, sivatagosodási feeling van a kertben, de attól függetlenül füvet nem locsolok évek óta, mert tudom, hogy ez egy olyan energia töbletet jelent, amely ebben a jelenben nem kell, és nem foglalkozom vele, hogy éppen ropog a száraz fű a talpam alatt, hogyha lemegyek az udvarra, hanem arra örülök, hogy attól függetlenül van villany a házban is, lehet, hogy a szomszédnak is van. Igazából sok szempontból elengedtünk olyan fölösleges dolgokat, amelyek ott vannak az életünkben, és egyébként a takarékosság az ilyen szempontból jelen van minden területen.
Mindezek fényében meg tudsz fogalmazni néhány tippet azok közül, ami egy olyan magyarországi háztartásban, ahol nincsenek ilyen eszközök, amiket most felsoroltál, de mégis a tapasztalatodból be lehet vinni abba, hogy az ember spóroljon áramot, vagy arra, hogy átütemezzen dolgokat. Tehát van ilyen tipped?
Igazából bizonyos dolgok, amikor megkérdezünk egy elektromos szakembert a témában, azt mondja, hogy bizonyos dolgokkal fölösleges spórolni. Például kokáért, hogyha egy 1 wattos vagy 2 wattos LED égő van beszerelve a lámpába, akkor a világítótestbe, akkor azt felkapcsolhatod, mert az ő fogyasztási mértéke az nem ad és nem von el. Viszont ha mondjuk egy vízforralót használsz, akkor annyi vizet forralj fel, amennyi éppen kell, és annyi szórtad meg, amennyi éppen muszáj. Ha légkondit használsz, akkor tényleg csak 2 fokkal csökkentsd a kinti hőmérsékletet képest a levegőt bent, mert ha 15 fokkal húzod lejjebb a légkondit, akkor az igazán komoly áramot fogyaszt. Hogyha napközben meg tudsz tenni valamit, feltölteni, betölteni, megfőzni, elektromos sütőd van, akkor napközben tedd meg, mert este, amikor beindul a csúcs, akkor nincs már napellem, nincs már plusz energia a rendszerben, és akkor valóban kubancot okoz az egész hálózat terhelése szempontjából. Mi a vízboiler? Az igazán nagyon sokat fogyaszt, hogyha valaki megenged egy hatalmas kád meleg vizet. Nem az 1 wattos égőnek a lekapcsolása, felkapcsolása a probléma, hanem az, hogy mondjuk egy 2,5 kW-os boilerből ketten voltak a családban, és mindenki külön vízben, teljes kádban fürdik meg, ami óriási mennyiségű meleg vizet jelent. Fürödj meg napközben, hogy a boiler ne az esti időszakban töltse fel magát, mert az a 2,5 kW-os fűtőelem az, míg fel nem tölti a meglévő 50-60-80 liter vizet a tartályban, az igazi energiafogyasztás. A szivattyú. A szivattyú óriási áramot fogyaszt, amikor éppen bekapcsol, kikapcsol, bekapcsol, kikapcsol. A bekapcsol, kikapcsolt próbáld meg, lehet egyszerűsítve. Én volt időszak, hogy a fürdőkádban meggyűjtött vizet használtuk a különböző WC-k leömlítésére, mert rájöttünk arra, hogy a szivattyút nem kell bekapcsolnom 28-szor, hogyha én nem húzom le a WC-t, hanem egyszerűen a mellette lévő fürdőkádból beöntöm a félig használt vizet. És akkor ezáltal bár furcsán hangzik, de higgyük el, hogy nagyon sok áramot lehet spórolni. A főzés esetében a hűtők nagyon sok áramot fogyasztanak. Ne hagyjuk nyitva, ne zárjuk be olyan sokszor, ne tároljunk benne olyan sok mindent egyszerre, mert akkor is nagyon nagy megterhelést vesz, hogyha tele van pakolva a hűtő. Ne tartsunk benne fölösleges edényeket, fölösleges kidobásra szánt étellel, mert rengeteg energiát használ. Ne nyitogassuk kibe, mert rengeteg energiát használ, hogy újra megfelelő legyen a hőmérséklet. Hát mi ilyen technikákat alkalmazunk, vagy ilyeneket használunk, amiket biztosan fontos, és hogyha vannak olyan modern csillárok, amelyben 80 wattos díszégő ég, és ebből van 4 darab, ami szinte a fél háznak a teljes világítását kibekkeli, akkor azt érdemes nem bekapcsolni. Nekünk van egy ilyen szép csillárunk, amelyből kivettem ezeket a gyönyörű szép díszégőket, amelyek nagyon szépek, de nagyon sok áramot fogyasztanak, és betettem egyszerűeket, hogy ez a fölösleges áramhasználat, bár pont úgy világít, mint a 3-4 wattos égő, de a szépsége, illetve a technikája miatt nagyon sok áramot fogyaszt, ezeket is kivettük a ház minden részéből, hogy véletlenül se legyen bekapcsolva sem egy ilyen modern dísz égő, vagy éppen egy régi, hagyományos, nagy teljesítményű világító test sem, és ez igaz a kerti világításra is, az egyéb dolgokra, úgyhogy vagy ilyen jellegű technikákat érdemes beiktatni mindenes szempontból. Hűtés szempontjából azért a hajnalban nyitjuk az ablakot és szellőztetünk, az egy óriási pluszt jelent, pláne most, amikor nagyon meleg van, a légkondit sem kell feltétlen éjszaka menni, illetve az, hogy nyitva hagyom, nem hagyom nyitva a házat, mennyire árnyékolom le a különböző ingatlan részeket, hogy a nap besüssön. Ezeket mi jelentősen megtanultuk használni, rendszerezni, és igazából ezekre figyelünk minden esetben.
Nagyon köszönöm a tippjeidet, Zoli, és egy utolsó kérdés, hogy nevetségesnek látod azt, ami most a magyarországi ismerőseid meg médiatermékek mondjuk komment szekciójában történik, hogy hogy emberek ilyen spórolási tippeken beszélgetnek, vagy egymásnak esnek, hogy ugyan minek spórolnának, amikor nektek ennél sokkal keményebb időszakokon kellett átmenni, meg tényleg átalakítani a házaitoknak az energiafelhasználását, vagy csak úgy megrántod a vállat, hogy jól van, majd megtudják a magyarországiak.
Szüleimtől többször hallottam ezt a mondatot, meg nálunk ez a mondat sokszor álljon, hogy amikor fiatal voltam, nekem is előjött ez a gondolatom, hogy amikor fiatal kisrác voltam, és írtam azért, mert nem volt pénzem új cipőre, majd láttam egy embert, akinek nem volt lába. Én, amikor tőlünk nyugatabbra lévő nemzettársaimnak a fájdalmát hallom, és az ő életük, úgyhogy kezük, lábuk megvan, egészséges családjuk van, és egészséges életük van, és tényleg igazi kereszt nincs jelen, csak úgy érzik. Akkor mindig ez a gondolat jut eszembe, hogy én mindig arra gondolok, hogy milyen hála, hogy ha nincs pénzem új cipőre, de van lábam. Mert hogy ezt az életérzést, ezt jó lenne megtanulni tőlünk nyugatabbra is, hogy higgyük már el, hogy a jó az attól lesz jó, hogy elkezdjük értékelni azt, amink van. És a rossz pedig attól lesz rossz, hogy nem látjuk azt, amink van. Mert mint hogy és ez igaz Kárpátaljára is, hogy nagyon sok a hallgatók, az Európa Rádió hallgatók számára elképzelhetetlen dolog van itt, ami tényleg rossz. De ezek az emberek még mindig annak örülnek, hogy valami más dolog, ami viszont éppen megvan, az ott van örömforrásként is, ott van jó dologként. Higgyük el, hogy az életben nem ezek az igazi problémák, hogy most spórolnunk kell, kiszárad a füvünk, vagy éppen egy fokkal melegebb helyen ülünk, vagy éppen ezek ilyen negyedleges, ötödleges dolgok, de én amikor ezt hallom, akkor viszont engem mindig megerősít az, hogy ha tőlünk nyugatabbra boldogtalanok a jóban az emberek, akkor itt mi keletebbre nagyon boldogok tudunk lenni ebben, ami nekünk jár és nekünk jut, vagy éppen nekünk el van készítve. Engem ez megerősít a kapcsán, hogyha nektek ott rossz, akkor nekünk itt jó. És ez hallom, amikor néhány forinttal emelkedik a gáz, vagy a benzinár ára, és szinte már kiakadnak emberek, hogy hány forinttal lett drágább, mi meg csak megmozgatjuk, hogy ja, hogy most már 150 forinttal lett drágább a múlt héthez képest, ja, de van még? Akkor jó, akkor menjünk, tankoljunk be, hogyha van egy kis pénzünk rá. Mármint, hogy teljesen más a mi jó-rossz értelmezési rendszerünk szerencsére, és ez talán fontos, mert úgy élni az életünket, hogy viszonylag jóban azt hiszük, hogy rossz, az így fölösleges luxus, amit ne engedjük meg magunknak, mert tényleg elmegy az életünk.